18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. A Tiszapárt parlamenti képviselője Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát készíti elő. A felülvizsgálat kiterjed az 1990. február 14-e előtt keletkezett iratokra. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni, csak így biztosítható, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg, és lehetőség nyíljon a teljes körű információs kárpótlás megvalósítására. A törvénymódosítás létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot, amely konkrét javaslatokkal segíti a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztatja. A bizottság 11 tagból álló testület, amelynek tagjaira nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek, illetve a kultúráért felelős miniszter tesz javaslatot a kormány részére. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyűjtési tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa, az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék, a helyenként esetlegesen előforduló kismértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassa kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.
Az időjárásról.
Délelőtt országszerte felszakadozik a felhőzet, ezt követően nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos időre van kilátás. A déli és keleti határvidéken előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte.
szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Alapon alvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. Június 20-a a Múzeumok Éjszakája, az egy évente megrendezett országos kulturális esemény. Ilyenkor múzeumok, galériák, kulturális intézmények százai nyitják meg kapuikat országszerte. A látogatókat interaktív programok, koncertek, különleges tárlatvezetések, gyermekműsorok várják, hogy a kultúrát közelebb hozzák a nagy közönséghez. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy a múzeumok ne csupán csendes kiállítóterekként, hanem élményekkel teli közösségi terekként jelenjenek meg. Így volt ez június 20-án Miskolcon a Herman Otto Múzeumban is, ahol százak keresték fel a kiállító helyeket. Ide hívom most a kedves hallgatókat, tartsanak velünk! A Titkos és Publikus című tárlat kurátora Pirint Andrea művészettörténész. Hát ez a tárlat nagyon sok tematikához ötletet ad, így például a Múzeumok Éjszakájához is.
Igen, igazából nehéz is volt választani, hogy milyen témákra essen most a választás, hiszen ugye van a klasszikus tárlatvezetés, amikor ugye koncepció szerint mutatja be az ember a kiállítást, de ha azt nézzük, hogy milyen csoportokba, tematikai csoportokba lehet fűzni a képeket, milyen üzeneteket közvetítenek, és ezek mentén hogyan foglalhatók össze. Hát számtalan téma kínálja magát, és hát olyan dolgokkal készültünk most, amik igazán bensőségesek, és megérintik az embert.
Mert hogy az a kurátori tárlatvezetésnek a címe, hogy az otthon melege. Hát ez egy rendhagyó téma. Valóban nagyon sok olyan csendélet ugrik be most nekem a kiállításra, ami egy otthon részletét ábrázolja.
És érdekes módon, hogy nem is elsősorban a csendéletek azok, amik ezt leginkább kifejezik. Ugye ezt mindenképpen jó lett volna, hogy onnan kiindulni, hogy ez a két kollekció két ember otthonának a melegét biztosította. Tehát ők nem tudtak ezek nélkül, a képek nélkül élni.
Mert hogy két gyűjtőnek a darabjaiból áll össze ez a kiállítás.
Igen, mert hogy a kiállítás két Petro Sándor miskolci műgyűjtő és Kövess István budapesti műgyűjtőnek a kollekciójából együtt éltek a képekkel. Ezek a képek egymást érték a falon, tehát nem úgy volt akkoriban ez náluk, mint manapság a műgyűjtőknél. Ugye az ország legjelesebb műgyűjtői raktározzák a képeket. Nem együtt élnek velük, hanem valahol raktározzák, trezorba zárják. Egy egészen másfajta kapcsolat van a műtárgy és a gyűjtő között, mint amilyen kapcsolat kialakított Petro Sándor és Kövessi István. Tehát számunkra ezek a képek, Kövessi számára a családja részéről is, olyan tárgyak voltak, mint nélkülözhetetlenek, mint a szobanövény, mint a zongora, amin a gyerekek játszottak, tehát a mindennapi élet részét képezték. És hát innen lépünk tovább, hogy és melyek azok a tárgyak, festmények a kincseik közül, amelyeken keresztül a művészek mutatják meg az ő magánszférájukat, hogy az ő otthonuk melege, mennyire forró, és mennyire jó benne abban a millióban élni. És hát ezek a képek, ezek a fajta képek a leginkább önvallomásosak, amikor a művész betekintést enged az intim szférájába. És hát persze egy művésznek lehet öröme és bánata is, hát most azokról beszélünk, amik az örömökről szólnak.
És ugye a festményeken mindig megjelenik az adott kor társadalmi berendezkedése, művészeti stílusa, azok a behatások, amit ezek az emberek átéltek. Hát ez is egy nagyon fontos szempont.
Igen, nagyon fontos, az egész kiállítást belengi a történelem. És akár melyik képnek a történetéről beszélünk, bizony, tehát ugye, amit említettem, hogy örömteli periódusok, és a magánéleti boldogság, és az otthon szépsége, igazából ezek csak periódusok, valóban csak periódusok voltak a művészek életében, mert jött egy első világháború, vagy jött a zsidóüldözés, jött a második világháború, munkaszolgálat, egyebek, tehát igazából minden történet, amiről a ma esti tárlatvezetésen szó lesz, az csak egy rövidke időszak. És hát ott sajnos ott lehetne folytatni, hogy utána minden megváltozott, mert a történelemnek ezek a sorsfordító eseményei bekövetkeztek. Hát ezekről most igyekszem majd kevésbé hangsúlyozni.
Ami nekem tanulság ebből az egész tárlatvezetésből, hogy azt se felejtsük el, és ne tegyük a háttérbe, hogy az otthon melegét jelentheti egy műtárgy, egy festmény.
Igen. És hát ezt jelentette a műgyűjtők számára. Mindkettejüknek voltak ám favoritja is. Tehát, hogy az egész kollekció egybe számított, de mindegyiküknek voltak olyan kedvenc képei, amiket különösen szívesen nézegettek, és igen, tehát, hogy kimondottan örömmel töltötte el őket, hogy egy hosszú nap után, mert és egyébként mindkét műgyűjtő rendkívül tevékeny életet éltet. Reggeltől estig a hivatásoknak, a munkáiknak éltek, és hát ez jelentette a feltöltődést, hogy magukra zárták az ajtót, és leültek a kép elé, és gyönyörködtek benne, nézték.
Ez a kiállítás egy állandó kiállítás itt a Herman Otto Múzeumban, vajon a kurátornak, a kiállítás rendezőjének az érzelmi viszonya a kiállításhoz az eltelt évek alatt hogy alakult?
Hú, hát nagyon váratlanul jött ez a kérdés, mert az igazság, hogy kezdettől nagyon jó volt ezzel a két gyűjteménnyel foglalkozni. Petro Sándor gyűjteményét ugye régóta ismerem, régóta kezelem, már nekem is volt alkalmam, ugye kiállítás rendezés során is ezzel a gyűjteménnyel foglalkozni. De az, hogy Miskolcra érkezett kövesi gyűjtemény, most már több mint 10 évvel ezelőtt, és hogy az közkincsé válhatott a kiállításban, hát én ezt kimondottam megtiszteltetésnek érzem, és úgy érzem, hogy egyre inkább hozzám tartozik, nyilván az idő múlásával.
Lejöttünk a Pannon-tenger múzeumba, és hát pont itt a mocsári ciprusok előtt álltunk meg, Fehér Bélánval, az ásványtervezetőjével. Kárpát-medence összes ásványa látható itt, ha jól emlékszem.
Hát az összes azért nem, mert az rengeteg lenne. Körülbelül 1500 különféle ásvány van a Kárpátokban, és ebből a 400, ami a kiállításunkban bemutatásra kerül.
Évről évre fedeznek fel újabb ásványokat.
Hát igen, a Kárpátok, illetve maga Magyarország is, mondhatom úgy is, hogy kimeríthetetlen, tehát mindig újabb és újabb leletek kerülnek elő.
Ide az ásványtárba is kerülnek új anyagok?
Igen, elmondhatjuk, hogy a mi gyűjteményünk a magyarországi anyagát tekintve a legnagyobb és legteljesebb. Rengeteg új anyag kerül évről évre a gyűjteményünkbe. Ezek nagyrészt ajándékozás útján kerülnek hozzánk, kisebb része pedig saját gyűjtés által.
Mi az, ami a legkülönlegesebb ezen a tárlaton?
Itt a kiállításban?
Igen, az állattárban.
Nehéz kiemelni egyet-egyet, mert tényleg rengeteg olyan ásványa van a Kárpátoknak, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Mondhatnám persze mondjuk a termésaranyakat az Erdélyi Érszegységből, aminek több évszázados, sőt évezredes bányászati múltja van, de mondhatnék olyan ásványokat is, amelyeknek nincs gazdasági értékük, csak szépek, például az ametisztek selmezbánya környékéről, amelyek tényleg nagyon mutatós ásványok.
Egy nagyon izgalmas című bemutatóval készültek a múzeumok éjszakájára, hiedelmek és tények az ásványokról. Mik a hiedelmek?
Hát ugye nagyon sok hiedelem kötődik az ásványokhoz. Általában ezek a gyógyító hatásáról szólnak, hogyha elmegyünk egy könyvesboltba és ásványokról könyveket akarunk venni, akkor körülbelül a fele az valójában a gyógyító, idézőjelben mondom, gyógyító ásványokról szól. Tehát rengeteg hiedelem kapcsolódik az ásványokhoz, és ezekből próbálunk néhányat bemutatni itt.
Ezek a hiedelmek kuruzslások, engem már nevetett ki geológus.
Hát nehéz ezt. A hiedelem a legjobb szó, tehát amikor vannak olyan tulajdonságok, amikor akár egy kőnek, vagy bárminek olyan erővel ruházzuk fel, ami tudományosan nem bizonyított, hanem igazából a hiedelem, a hit területéhez tartozik.
Na most konkrétan akkor lehet egy rózsakvarc, mondjuk placebo?
Hát igen, ilyen hatásra végül is lehet, és akkor lehet, hogy ez végül is valamiféle gyógyhatást mégiscsak kifejt.
A gyógyhatáson kívül milyen hiedelmek fűződnek az ásványokhoz? Vannak történetek, mondák?
Vannak ilyenek is, de most mi a mai nap valójában a gyógyító hatására fogjuk kihegyezni a mai programunkat, és azon belül is azokra a tulajdonságokra, hogy egy-egy ásvány milyen szervekhez, emberi szervekhez köthetünk, miért hordanak emberek gyógyító célra a bizonyos ásványokat.
Miért? Egy pár példát mondjon.
Hát például a rózsakvarcot a különböző szívbetegségek miatt, a borostyánt a bőrbetegségek miatt, akkor az ametisztet, hogy friss legyen az elménk, és lehetne sorolni ezeket a hiedelmeket, ezeket a példákat.
Gondolom, hogy az emberek erre a legkíváncsibbak.
Hát igen, az biztos, hogy ahogy mondtam az előbb, ha csak a könyvválasztékot nézzük, már abból is ez látszik, de elég elmenni egy ásványbőrzére, ahol tényleg nagy a kereslet ilyen okokból különféle ásványok, illetve drágakövek iránt.
Az ásványok keletkezésével kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy ugye beszélünk arról, hogy a természet megváltozik, a klímaváltozás, klimatikus viszonyok, a csapadék viszonyok, egyáltalán a geológiai folyamatok, az ásványok keletkezésében ez jelenthet valami változást? Kutatják ezt a tudósok?
Vannak ilyen kutatások is, hogy az ásványok nagy tömege, tehát ami a földgolyónkat fölépíti, azok már régen létrejöttek. Tehát azokra igazából ez nincs hatással. Ugyanakkor jelen pillanatban is keletkeznek mindig új ásványok a föld felszínén, vagy akár a vizekben, illetve magában a levegőben is, amit belélegzünk egyébként, bár nem látjuk, azért rengeteg ásványi részecske van, és ezeknek mindenképp ezek képződésére hatással van a jelenlegi klíma, illetve hát ugye a legújabb ásványos probléma, amiről mindenki hallott szerintem, aki újságot olvas, az ugye az aszbeszennyezés Nyugat-Magyarországon. Az megint ez a kérdéskör, hogy bár azok az ásványok is nagyon régen, millió évekkel ezelőtt képződtek, ugyanakkor most lélegezzük be őket, tehát a hatásukat valójában ránk most fejtik ki.
Érdekes dolog ez, hogy valószínű, hogy nem lehet rögtön mindent tudni egy ásványról. Tehát az, hogy az azbeszt ilyen mérgező, az is később derülhetett ki jóval.
Hát ugye az, hogy az azbeszt, tehát a vékony szálas ásványok azok a tüdőnek nem tesznek jót, azért az már több évtizede ismert, ugye ezért volt az, hogy be is tiltották az aszbeszt tartalmú építőanyagokat. Igazából amit nem ismertek az az, hogy azok a kőzetek, amiket felhasználtak a alapvetően útépítésekhez, hogy ezek bizony aszbesztet tartalmaznak. Ugye ezért is fontos egyébként az ásványtan, meg a kőzettan, amit Magyarországon az iskolában nem tanítanak, de mindig előjön, hogy azért nem ártana, mert tényleg nagyon komoly problémákat tud okozni, hogyha nem ismerjük ezeket a kőzeteket, illetve ásványokat.
Vajon az ásványoknál van-e olyan probléma, hogy elfogy egy olyan ásvány, amire nekünk embereknek szükségünk van?
Hát igen, vannak ezek, hogy kimerülnek bizonyos készletek, de azért azt megjegyezném, hogy az emberiség a föld kérgének csak a legfelsőbb részét kapargatja bányászati célból. Tehát a föld kérge az úgy átlagban 30 km vastag, a legmélyebb bányáink pedig 3 kilométeren vannak, és ott is csak a legértékesebb, tehát aranyat, gyémántot bányászunk ilyen mélységből. Tehát valójában a technika fejlődésével azért sokkal több ásványkincsünk kitermelhetővé válik a jövőben. Ugyanakkor most nagyon átment a hangsúly az úgynevezett másodlagos nyersanyagokra, ami annyit jelent, hogy nem a követ bányászuk, hanem lényegében a hulladékot, a szemetet, hiszen rengeteg anyagot újra tudnánk hasznosítani, és azokban rengeteg ásványi anyag van, úgyhogy ez is egy menekülési útvonal lesz, amikor majd bizonyos anyagokból kimerülőben vannak a készletek, hogy bizony újra kell hasznosítani.
Most már tényleg a riport végén, de meg kell kérdeznem, hogy gyűjtői szempontból itt a Herman Otto Múzeum ásványtárában és a Pannonhalmi Múzeumban gyönyörű kristályok találhatók, de a gyűjtőknek a szenvedélye tapasztalható-e? Tehát milyen kör ez a gyűjtői kör?
Hát igen, van Magyarországon egy komoly ásványgyűjtői kör, hogy hány tagot számára, azt nehéz megmondani. Én úgy becsülöm, hogy szerintem olyan 1000 fő lehet az, aki komolyabban ásványokat gyűjt. Az biztos, hogy Magyarországon egyre nehezebb a dolguk, mert azért szép ásványokat találni általában olyan helyeken lehet, ahol működik valamiféle bánya vagy kőfejtő, és ugye Magyarországon a bányaipar az folyamatosan visszafejlődik, egyre kevesebb a bánya, egyre kevesebb a lelőhely, és egyébként pedig a természetvédelmi területek is elszaporodtak Magyarországon, ami persze örvendetes, de ezeken a helyeken nem lehet ásványokat gyűjteni, tehát azt kell mondjam, hogy az ásványgyűjtés lehetőségei Magyarországon azért erősen beszűkültek az utóbbi évtizedekben.
Fehér Bélának, az ásványtár vezetőjének van-e kedvenc ásványa, köve?
Hát mindig, amivel én foglalkozom.
Tehát, az ugye, most mi?
Az most egy vonzenit nevű ásvány, az egy vas...
Vonzó a neve?
Igen, ez egy vas borát ásvány, ami a Cserhát egyik kőfejtőjéből került elő. Nagyon ritka ásvány egyébként világviszonylatban, és most abból készülök egy tanulmányt írni, úgyhogy most az a kedvencem éppen.
Köszönöm szépen, gyülekezik a nézősereg itt a bemutatóra, úgyhogy elengedem Önt a Múzeumok éjszakáján. Köszönöm az interjút. Keresd a nőt, ez volt ennek az előadásnak a címe, ami tulajdonképpen nem a francia közmondás, a Cherche la femme szó szerinti fordítása, hanem valóban keresünk egy nőt, és hát nagyon sok mindenki felkapta a fejét, mert hogy ez a kérdés talán nagyon kevés embernek jut eszébe. Akit keresünk, Herman Otto felesége. Fedor Vilmost, mint város történészt mutathatom be ebben a témában. Hogy indult a történet?
Van ez a régi sorozat, amit rendezünk mindig, hogy Miskolcra hívunk neves személyeket, és igyekezni szeretnénk, akarunk, hogy minél több rajongója legyen a városnak, megismertetjük velük a város értékeit. Na, így kerültünk Lilafüredre, Herman Otto és Borosnyai Kamilla nyári szállásához, a Pelelakhoz. És akkor kijöttünk onnan, ahol láttuk, hogy milyen nagyszerű életük volt, elmesélt a idegenvezető, hogy milyen nagyszerű házasság, és akkor gyönyörű szerelem, kijöttünk, és ott áll Hermann Otto síremléke, amit valamikor Budapesten állítottak 1924-ben, de azon csak Hermann Otto szerepel. És a feleségem föltett nekem egy kérdés, így indult az egész, de hol van Kamilla? Ennyi történt. És akkor elkezdtük keresni a nőt, a Kamillát. És ahogy mentünk előre a nyomozásban, a kutatásban, akkor döbbentünk meg, hogy Kamillát 1924-ben, amikor a síremlék elkészült, kettejük közös sírjára, ott ő már kimaradt is. Onnantól kezdve soha, sehol, semmilyen formában ő nem létezett. Közben Hermann Ottót elvileg, gyakorlatilag is talán, vagy nem tudjuk, elhozták Miskolcra, exhumálták 65-ben, de hogy mi lett Kamillával, nem tudjuk. És ami döbbenet nekem, hogy ez egy látlelet a 20. századról tulajdonképpen. Hogy hogyan írnak ki embereket, hogy ennyire nem számított egy nőnek a részvétele, miközben tudjuk, hogy a tudományos munkában is rengeteget segített. Tehát ő nem egy háziasszony volt, vagy nem tudom én. Hogy egész egyszerűen, miközben tanulmányokat írnak róla, ezen közben tőlem kérdezi a kézivásárhelyi polgármester, hogy hol van a sírja, és nem tudom, hol van a sírja. Tehát nem, egyszer nem tudom, hol van a sírja, mert Budapesten megszűnt, felszámolták, ide meg nem tudjuk, hogy kit hoztak el. Tehát a dologban annyi furcsaságot találtunk, ami tényleg azt mutatja, hogy itt ez nagyon nincs rendben. És 102 éve tulajdonképpen nem szerepel sehol. Ez a nő, aki nagyon sokat adott a gyerekeknek, felnőtteknek, stb.
Nyilván, hogy ilyenkor a városkutató a tudósokhoz fordul. Kis József a Nemzeti Levéltár Borsod megyei levéltárának a vezetője. Milyen iratok találhatók Borosnyai Kamilláról? Egyáltalán találhatók-e iratok az ő sorsáról?
Az én feladatom nem Borosnyai Kamilla történetének volt bizonyos szempontból a felderítése, hanem a Hermann Otto exhumálásával kapcsolatos iratokat kellett a levéltárból előszedni. Itt kirajzolódik egy történet, amely összekapcsolódik a Kerepesi temető felszámolására irányuló politikai akarattal, ugyebár nemzeti panteont szeretek volna ott csinálni, és ezzel kapcsolatban is fogalmazódott meg az igény a család részéről, Hermann Otto élő rokonai részéről, hogy exhumálják Hermann Otto tetemét és hazahozzák Miskolcra, pontosabban Hámor, ahova végig akarata szerint ő maga is szeretett volna nyugodni. És ez az, ami egy évekig tartó folyamat volt, vagy végül is 1965-ben viszonylag nagyon gyors idő alatt lerendezték a történetet. 1965. augusztus elején fordultak a különböző fővárosi vállalatokhoz, illetőleg hatóságokhoz, és egy hónap múlva már meg is történt az exhumálás. Magára, Borosnyai Kamillára vonatkozóan fura módon egyetlen egy irat utal, ezekben az iratokban mindenhol csak Hermann Otto exhumálásáról van szó, és mindenhol csak Hermann Otto újjátemetéséről van szó. Az az egyetlen egy irat, az a szállítással volt kapcsolatos. Itt jogosan felvetődik a kérdés, hogy ez az a rejtett információ, ami mi elárulja azt, hogy most mind a kettőjüket valóban elhozták, mert ott Hermann Otto és mint Hermann Otto néha felesége is szerepel, vagy pedig az ott egy tévedés lehetett akkor, ezt még egy-két kört kell futnunk sajnos a különböző iratokban, hogy biztosat tudjunk ezzel kapcsolatosan mondani.
Végül is az előadáson fennmaradt a kérdés. Ki fekszik abban a sírban, amely Hámorban Hermann Otto emlékművét, síremlékét borítja? Tehát ki fekszik ott?
Hát egy dologban biztosak vagyunk, mint hárman, hogy Borosnyai Kamilla itt van. Ez szinte biztosan kijelenthető, hiszen ő volt fölül a sírban, tehát ha elkezdték az exhumált, akkor őt valószínű, sőt biztos, hogy kivették. A kérdés inkább az, hogy csak őt hozták el ide a Hámorba, vagy mindkettőket erre utalt igazgató úr, hogy elhozták-e mindkettőjüket, ami egy szállítási levélen szerepel, ráadásul a szállítási levélnek a szerzője az a személy a városháza, a fővárosi városházáról, aki nem értett a temetkedésekhez, neki azért mutatták be, mert ekkor már indult az a terv, hogy azt a részt felszámolják és lakóparkot építenek. Tehát az ő nyilvántartásában két név szerepelt. Ezzel teljesen szembe megy az, amit a temetőben tapasztaltunk, hogy ott teljesen világos, hogy az exhumálási jegyzőkönyvbe is mutattuk, csak Herman Ottól szerepel. És évekkel később a temetői könyvből húzzák ki már golyos tollal a feleségét. Tehát innentől kezdve borzasztó nehéz azt megmondani, hogy most mindkettőjüket, vagy csak egyiküket, ha csak egyiküket, akkor nyilván nagy valószínűséggel az Borosnyai Kamilla. Abban egyetértünk, hogy ő szerintünk biztos, hogy itt van. A kérdés az, hogy hol van most már Herman Ottó. Úgyhogy itt álltunk meg.
Hát ez egy kész krimi. Az. Hol lehet ezt folytatni?
Hát sok irat van még, ahogy igazgató is mondta. Most már tényleg minden, ha már eddig eljutottunk, 102 év után, akkor minden iratot össze kell gyűjtenünk, és meg kell nézni pontosan. Hátra vannak utalások, hátra van valami kifizetés, vagy bármi. Pillanatilag nem találtunk ilyet. Tehát például nincs meg az exhumálás jegyzőkönyve, ami egy nagyon hiteles dokumentum lenne, de ott áll három ember, egy orvos is, aki azt mondja, hogy igen, ez egy férfi koponya, és ez nagy valószínűséggel, vagy biztosan Herman Ottó, ez a másik pedig egy nő. Na, ilyen nincs. Erre való felkérés szerepe, de nem látunk ilyen dokumentumot. Ez az óriási baj, hogy hitelesen nem lehetett. Azt gondoljuk, hogy biztosan itt van valaki, de hát ezt, mint mondtam, ezt cink koporsóban hozzák, a fertőzés elkülönése miatt, ez másképp nem lehet, azok le vannak forrasztva, senki nem nézheti itt meg Miskolciak, ha megérkezett, Miskolciak tudomásul vették, hogy akkor az Herman Ottó is szépen eltemették. Egyébként, ami nagyon zavaró, ami engem rendkívül zavar, hogy a 102 év alatt Borosnyai Kamilla neve az ünnepi beszédekben is egyébként elő sem fordul. Tehát úgy fogadja be újra Herman Ottót ez a város, hogy megfeledkeznek arról a nőről, akivel itt élt, akivel együtt tervezték a Pelelakot, és nem folytatom.
Talán a Pelelak, az új alakított Pelelak őrzi az emlékét sokkal jobban, mint a régi, tehát ott Kamillának a munkásságával megismerkedhetünk.
Igen, ennyit tudunk, és nyilván ezért is tartottam én magam is fontosnak, hogy na akkor menjünk már utána ennek az ügynek, tehát ne hagyjuk már így, hát itt él Kamilla, oda mennek az emberek, tudják, és majd megkérdezi valaki is, és tessék, de hol van a Kamilla sírja? Hát azt nem tudjuk, de a Herman Ottó itt van, nem messze. Szóval az egész annyira hogy is mondjam csak, szóval nem egy ízléses történet ez. Ezt szeretné, tehát a város zárja le szépen ezt az egészet, és mi azt gondoljuk egyébként, és az van a fejünkben, hogy mi nem vagyunk régészek, nyilván nem fogunk kamerákkal menni és keresni a sírokban. Mi azt gondoljuk, hogy az már egy nagyon nagy lépés lenne, ha a Hámori síremlék, ami szintén egy szobrászművésznek az alkotása, oda mellé Varga Éva szobrászművést megkérve valami emlékeztető arra, hogy egyébként ott van Borosnyai Kamilla. És akkor szerint, hogy valamit legalább ebben az ügyben helyére tettünk.
A kutató szemével hol lehet folytatni a történetet?
A Hámori temető nyilvántartásában. Oda elvileg be kellett jegyezni, ezt még nem néztük meg. Tekintettel arra, hogy a Városi Tanács a Hazafias Népfronton keresztül intézte a folyamatot, az engedélyeztetési folyamatot, így a Hazafias Népfront iratait is meg kell nézni, ez is várat még magára. Ami probléma, hogy a kulcsfontosságú iratok Budapesten készültek, és Budapesten kellene, hogy legyenek, de a fővárosi kollégák közlése szerint nincsenek meg. Tehát a fővárosi tanács irataiban Herman Ottó exhumálásával kapcsolatosan a kollégák közlése szerint nincsen irat, és hiába kellett a Magyar Tudományos Akadémiának is nyilatkozni az exhumálással kapcsolatosan, bár még az ittató számot is ismerjük, ugyanúgy, mint a fővárosi tanács esetében, de ott is azt mondják, hogy nem lehető fel Herman Ottó exhumálásával kapcsolatosan semmi irat. Úgyhogy helyben tudunk még kicsit kutakodni, illetőleg hát nagyon bízunk benne, hogy adott esetben pont ennek a riportnak köszönhetően jelentkezik valaki, aki adott esetben részt vett ebben a folyamatban, akár konkrétan a szállításban, vagy pedig az újratemetésben, és hát ha olyan információkat tud szolgálni, amit eddig az iratok számukra nem árultak el.
És ez 1965 ez a dátum, tehát vélhetően még hallhatja valaki olyan, aki részt vett ebben. Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy ne csak keresd a nőt, hanem keresd a férfit?
Igen. Pontosan, így van. Pontosan, így van. Igen.
Június 20-a a múzeumok számára mondhatom nyugodtan, hogy egy örömünnep, hiszen ez a múzeumok éjszakája, és a Miskolci Herman Otto Múzeumban is nagyon sok látogató érdeklődik a rendkívül ötletes és színes program iránt, mert ha jól tudom, megint olyan 50 körüli a program elemek száma. Szóják Péter igazgató úr.
Igen, hát most ugye 8:30 körül vagyunk, és éjfélig még nagyon sok az idő, úgyhogy reméljük, hogy az, amit most látunk, hogy nagy az érdeklődés, az kitart éjfélig, és valóban sok látogató lesz. Ahogy itt számogattuk, általában egy éves látogatottságunknak 4-5%-a is akár bejön ilyenkor a kiállításainkra és a programjainkra. 50 körül az idén nincs ugyan a programjaink száma, de ez nem is nagy probléma. Ugye tavaly kiemelt helyszín voltunk, országos kiemelt helyszín, akkor értük el ezt a számot. Most 35 féle program, de valójában 42 programesemény az, amivel várjuk a nagy közönséget, összesen 7 épületben. És a legtöbb helyen 4 órakor, 5 órakor nyitottunk, és nyilván éjfélig tartunk nyitva. Vannak persze kivételek, például a Timár Malmúti raktárbázison, ahol a régészeti látványraktár a fő attrakció, ott 10 órakor zárunk. Az idén minden éven van ugye a múzeumok éjszakájának egy szlogenje, egy vezető gondolat, egy vezető mondata. Az idei éven ez már a 24. múzeumok éjszakája, és ehhez ilyen vezérgondolatként azt adták meg országosan, hogy ízekbe zárt történetek. Nyilván nem lehet minden programeseménnyel ehhez alkalmazkodni, de ahol lehet, mi is megpróbáljuk. Illetve hát úgy értelmezük ezt, hogy ez az ízekbe zárt történetek, hogy a mi életünk is egyébként a rengeteg gyűjteménnyel, a színes, nagyszámú és nagyon sok részre tagolható gyűjteménnyel, illetve azzal, amit egész éven csinálunk, az pont olyan, mint egy nagyon jól megízesített étel. A főépületben, a Színháztörténeti Múzeumban, a Régészeti Látványraktárban, Lilafüreden, az Alkotóházban, illetve a Feledi Házban várjuk egyébként a látogatókat, és hát ez a múzeumok éjszakája, amikor elindult 2002-ben, akkor elsősorban a látnivalókra összpontosított, hogy új dolgokat mutassunk meg, illetve akkoriban még a budapesti múzeumok új dolgokat mutassanak meg a látogatóknak. Aztán a 2010-es években ez az élmény alapúság felé ment, most pedig már a részvételiség az, amit látunk, tehát hogy lehet, hogy rosszul fordítom, de mintha sik lenne, tehát mintha tényleg nagyon divatos lenne a múzeumok éjszakájára járni. Ezt érezzük mi is, és ennek megfelelően kínáljuk a programjainkat. A kicsiknek többféle mesemondó programot állítottunk össze, illetve állítottak össze a kollégák a Pannonhenger Múzeumban, de egyébként Zámborski Eszter mesemondó is például már most nem először vendégünk ezen az éjszakán. Nagyon fontos tudományos ismeretterjesztő előadások hangzottak el az elmúlt néhány órában. Azért is fontosak és azért nagy jelentőségűek, mert az előadás közben olyan tudományos eredményeket is megosztottak velünk a kutatók Türk Attila honfogláskorral kapcsolatban, a karosi honfogláskori sírokkal kapcsolatban, illetve Fedor Vilmos, Fedor Szabó Zsuzsanna és Dr. Kis József, a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei levéltár igazgatója, Herman Otto és Borosnyai Kamilla történetével, szerelmével és temetésével kapcsolatban olyan eredményeket, amiket ők még nem publikáltak le. Tehát gyakorlatilag itt hallhatták először.
És az is nagy előny, hogy ilyenkor ezek interaktív előadások, tehát a nézőközönségnek is alkalma van feltenni a kérdéseit.
Igen, nagyon jó volt látni azt, eleve így is terveztük, de persze akkor az igazi, amikor ez működik is, hogy egy 40-45 perces előadás után hát úgy kell lelőni a kérdezőket, mert annyira megmozgatta mindkét előadás a hallgatóságnak a figyelmét. Ezekben a pillanatokban egyébként a BENT pályázatnak, művészeti pályázatnak a díjátadója zajlik éppen néhány tízméterre tőlünk. Itt gyerekek, illetve hátrányos helyzetű alkotók, fiatal alkotók mutathatták meg festményekben, grafikákban, ruhatervezésben és még versekben is igazándiból a kreativitásukat. És hát ebből most itt egy kiállítás is megtekinthetnek az ide látogatók. Nagyon fontos visszautalni a májusi eseményekre is, hiszen május 9-én megnyitottuk a 30. grafikai, Miskolci grafikai triennálét, ami, hát Miskolc ugye a magyar grafika egyik fellegvára, ha lehet azt mondani, és a triennálé, ami biennáléként indult 1961-ben, az idén a 65. évébe lépett. Ezzel kapcsolatban Kúnyábel kollégám kurátorként 65 címmel egy gyönyörű kiállítást rakott össze, amiben ezt a történetet mind az alkotók, mind pedig hát a megfogott témák kapcsán is szépen összefoglalja, de a Rákóczi házban a triennálénak a nagy seregszemléjéből is nyílt egy kiállítás, és hát ott van például a feledék kiállítás is.
Itt álljunk még meg egy percre a triennálénál, mert hogy itt két gyönyörű kötet is megjelent a grafika történetéről.
Így van, ezek a kötetek meg is vásárolhatók a múzeumi boltjainkban, tehát aki esetleg ide látogat hozzánk, annak érdemes a boltokba is benézni, de ha már könyveknél tartunk, akkor kapható még egyébként a két évvel ezelőtt megjelentetett az Értékösszetkött című gyönyörű 125 éves albumunk is, amiben a gyűjtemény történeteket foglaltuk össze. Ha még a programokra visszatérhetünk, ugye ez majdhogy nem egy ilyen összművészeti éjszaka már, tehát nagyon sok helyen az irodalom, a tánc, a zene is becsatlakozik. Itt például Vihula Mihajló, ukrán gitárművész is a vendégünk a mai éjszaka folyamán is szórakoztatja a közönséget, illetve a La Barrière Manouche Orpheum összművészeti előadása, zenés előadása is mindenképpen ajánlható. Ez majd este 9 órakor lesz esedékes, és hát a zenegép koncert is, ami már viszonylag hagyományos a Miskolci Galéria udvarán. De hogy visszakapcsolódjunk a fő gondolatra, tehát hogy ízekbe zárt történetek mentén is kellett gondolkodni, ezt két helyszínen tudták a kollégák ügyesen megvalósítani. Az egyik az maga a Peleház. Ugye Hermann Ottónak néhány nap múlva, jövő hét pénteken lesz a születésének 191. évfordulója, ezzel kapcsolatban majd lesz is egy megemlékezés a felsőhámori temetőben, de hát a Peleház, az egykori nyaraló, ugye a mi gondozásunkban van, és ott Melnik Marianna vezetésével sikerül a ma esti programokat megvalósítani, amik között az egyik az ismerd meg Hermann Ottóné Borosnyai Kamilla receptjeit. Tehát aki oda kilátogat, az egy kis gasztronómiai kalandban is részt vehet, de ugyanezt megteheti egyébként a Táliaházban, a Színháztörténeti Múzeumban, a belvárosban, ahol viszont színésznők receptjeivel kapcsolatban készültek a kollégák.
Az egész program azt tükrözi az érdeklődőknek, hogy a már meglévő állandó kiállításokhoz is olyan eredeti ötletek csatlakoznak ilyenkor a múzeumok éjszakáján, hogy mindenki egy valami kicsit másképpen próbálja megmutatni azt, amit egyébként évközben bármikor megtekinthetünk.
Igen, az a helyzet. Én már sok évvel ezelőtt mondtam részben, viccesen részben persze komolyan, hogy akkor ott abban a pillanatban a Miskolci Múzeum igazgatójának volt a legjobb lenni az egész országban. Én ezt abban az értemben most is megismétlem, hogy a kollégáim itt egyrészt a gyűjteményekhez kapcsolódó szakmuzeológus kollégáim, másrészt viszont a múzeumpedagógus kollégáim és kolléganőim olyan kreatívan gondolkodnak ilyenkor, hogy egyáltalán nem az én dolgom kitalálni a múzeumok éjszakáját. Nekem általában az a dolgom, hogy az ő nagyszerű programjaikból inkább kihúzzak, mert hogy nem lesz rá idő, vagy nem lesz rá feltétlenül keret. Úgyhogy ez a sokszínűség, ez mindenképpen nekik köszönhető, és annak, hogy ezekkel az állandó vagy időszaki kiállításokkal nem hogy azonnal a nyitáskor, hanem már jóval előtt elkezdenek foglalkozni, hogy hogyan lehet annak az esetleges statikus megjelenését a lehető legjobban feloldani, a lehető legtöbbször és lehető legtöbbféleképpen közel vinni a látogatóhoz, legyen az egészen kicsi, mondjuk óvodás vagy kisiskolás, vagy akár már szépkorú.
Hogyan telik majd a nyár itt a Hermann Ottó Múzeumban? Vége az iskolának, jönnek a vakációs hetek, vajon nyitva lesznek-e, mivel várják a közönséget?
Mindenképpen nyitva leszünk, a grafikai triennáli kiállításai, a négy kiállítás az még egészen augusztus elejéig megtekinthető. Készülünk az őszre is, illetve hát mi kifelé is dolgozunk, az ősszel majd az Edelényi Kastélyszigeten is nyitunk majd további kiállításokat, ugye az idén már ott kettőnél tartunk, és összesen ugye ötöt valósítunk meg jövő év végéig. Nyilván a nyáron, a nyár a pihenésről is szól, a feltöltődésről, reméljük, hogy ez most is sikerül, de az őszi fesztivál programjain már dolgozunk, illetve nagyon bízunk benne, hogy a Néprajzi Múzeumban felépített és mostanra utazó kiállítással alakított Herman Otto kiállítást is tudjuk fogadni eredeti terveink szerint, bízom benne, hogy novembertől. Tehát mindenképpen lesznek új attrakciók az időszaki kiállítóterekben, mindenképpen lesznek új múzeumpedagógiai programok, új kínálat, és hát igyekszünk megfelelni nyilván a közönség igényének, annak ellenére, hogy egyébként nyilván a költségvetésünk az lehetne jobb is, de gyakorlatilag azon a szinten viszont nem akadályoz minket, hogy változatosabbnál változatosabb programokat kínáljunk, ha lehet.
Hadd kérdezzek még rá a kutató munkára, hiszen a nyára régészek évszaka, régészeti kutatások folynak-e?
A Bükkábrányi lignitbánya előterében nagyon sok éve zajlanak már ásatások, ezek most is folytatódni fognak, tehát látunk előre nagyjából másfél-két évet, amiben egész biztos, hogy ott további lelőhelyek kerülnek feltárásra. Ezen kívül a kollégáim dolgoznak megyeszerte, illetve időnként nyilván Miskolc belvárosában is. Van olyan kutatás is, terv ásatás vagy műemléki helyreállítás, amit tervszerűen végzünk, tehát nem megelőző feltárások jellegével. Itt például Szörényi Gábor András régészigazgató helyettes kollégám Cserépvárral foglalkozik évek óta, és amennyire én tudom, az idén is vannak még ott feladataik. Illetve hát én magam is várok visszajelzést majd az NK pályázatokról, hiszen már engedélyünk van a kőlyuk barlangok ásatására, felmérésére. Ez a projekt a kőlyuk 1-jel már 4 éve zajlik, és most kibővítjük a mellette lévő kőlyuk 2, vagyis Hillebrand Jenő barlang, illetve a kőlyuk 3 kicsit más jellegű kutatására. Tehát, hogyha a forrás is meg lesz, akkor ezek az ásatások ősszel beindulnak, és remélhetőleg jövő év végéig ilyen téren is adnak munkát, hát nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is.
Kedves hallgatóink, összefoglalót hallottak, a Múzeumok Éjszakája június 20-ai miskolci programjairól, amelynek fő helyszíne a Herman Otto Múzeum volt. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.
A pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma, pördül és földet ér. Körben dombok karján, lágyon ringató, a lesz, a most, az akkor, szédül fentről az ég. Bár
értékek hullámhosszán. Számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.